A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A Buksó idei utolsó adása egyben a 70. epizódunk is, s ha a kerek évfordulókból nem lenne elég, akkor az 550 éves magyar könyvkiadásról is egy kicsit megemlékezünk ebben az adásban, illetve az egész évről könyves szempontból mi volt fontos és emlékezetes, és ebben Regény Eszter, a Buksó állandó szerkesztője is segítségemre lesz. Beszélgető partnerem pedig Hán János lesz, akivel nem a legújabb, hanem a legújabban kiadott egyik régi könyvéről, a Dzsigerdilenről beszélünk, amely a török korban játszódik, úgyhogy a végén ajánlok 10 olyan regényt, amelyek szintén a török korban játszódnak, de még ezzel sincs vége, mert lesz egy Buksó extra, amelyben utolsó pillanatokban megvásárolható kiváló könyvajándékokat javaslunk Regény Eszterrel együtt. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Erre az évvégi megszólalásra össze is szedtem, hogy mi történt a könyves világban idén, és hogyan nyitjuk a következő évet. 2023-ban volt 550 éves a magyar könyvkiadás, elég szép kerek szám. Szóval nézzük meg, hogy milyen év köszöntött ránk könyves szempontból 2023-ban, amit most hamarosan magunk után hagyunk. Nemrég jelent meg decemberben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából készített társadalomkutatás, amit az E-Könyv Magyarország Kft. És a Tárki végzett el még idén tavasszal, és most lett kész a tanulmány, amelyből kiderül, hogy a reprezentatív kutatás alapján 2023-ban a felnőtt magyar lakosság 15%-a olvasott rendszeresen, azaz legalább hetente. Kicsivel kevesebb, mint egyharmada, 29% alkalomszerűen, és több, mint fele a magyar lakosságnak 56% saját bevallása szerint egyáltalán nem olvasott az idei évben, illetve az előző évben. A 2000-es években felvett adatokkal összevetve az látható, hogy 2023-ban már kisebb arányban vannak a rendszeres és alkalmi könyvolvasók a felnőtt lakosság körében, mint bármely korábbi adatfelvételnél. Még a 2020-as eredményekhez viszonyítva is csökkenést látunk, bár ez 3% pont, ez éppen még a statisztikai hiba határán belüli csökkenés. Ha bármilyen rendszerességgel könyvolvasó felnőttek aránya, akkor is, hogyha ez így van, most a legalacsonyabb, amióta ezt mérik, persze kérdés, hogy félig tele vagy félig üres a pohár. Minden esetre 1989-ben még 35% volt rendszeres könyvolvasó, 41 alkalmi könyvolvasó, és csak 24% mondta azt, hogy egyáltalán nem olvas. Az ezredfordulón 2000-ben már 31%-ra csökkent a rendszeres könyvolvasóknak az aránya, 43%-ra nőtt az alkalomszerűen olvasók, és 27% volt már, akik egyáltalán nem olvasnak. Aztán egy nagy ugrás 2020, erről már mi is beszéltünk itt a Buksóban. Akkor 13% volt a rendszeres könyvolvasó, 29% az alkalomszerű, és 53% volt az, akik egyáltalán nem olvastak. Ugye ez a szám nőtt meg 56%-ra. Érdekes, hogy a rendszeresen könyvet olvasók aránya az viszont nőtt egy kicsit, tehát aki olvas, az úgy tűnik, hogy többet olvas. Mi történt idén a könyvszakmában, nemzetközi szinten? Azt láttuk, hogy a 2022-ben magához tért könyvpiac továbbfejlődött, de ennek a lendülete megtorpant. Idehaza viszont az infláció és a háztartások kultúrára fordítható büdzséjének csökkenése ellenére tovább tart a növekedés, miközben a kiskereskedelem 13%-os forgalomcsökkentést volt kénytelen elkönyvelni. A könyvkereskedelem mérlege még mindig pozitív, erről beszéltünk a legutóbbi epizódban, illetve arról is, hogy a globális könyvkiadási piac forgalmát 2023-ban 143,6 milliárd dollárra becsülik, mivel a magyar könyvpiac forgalma mintegy 60 milliárd forint, azaz 173 millió dollár, azt is megállapítottuk, hogy a világpiac 826-od része a magyar piac. Ebből a 63 milliárd forintból egyébként mintegy 15 millió darab könyvet vásároltak meg a magyarok. Ez háztartásonként közel 6 könyvet jelent, ez nemzetközi összehasonlításban nem olyan rossz szám egyébként. A magyar könyvkiadók és könyvterjesztők jelentése szerint soha ennyien nem vettek részt a két nagy könyves rendezvényen, a könyvhéten és a könyvfesztiválon sem, mi is beszámoltuk mind a kettőről, ahogy arról is, hogy a könyves események létszámát növelte a Budapest Könyvfőváros program, amelyet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár koordinált. Ennek egyik legérdekesebb vállalkozásáról, a Budapest nagyregényről mi is beszámoltunk. 23 író által írt izgalmas szerkezetű regény jelent meg a 150 éves Budapestről. A 60 milliárd forintos országos forgalomnak valamivel több mint a felét a Libri, közel negyedét pedig a Lira boltjaiban és webáruházaiban költötték el a vásárlók, és beszámoltunk arról is, hogy fontos idei iparági hír volt, hogy júniusban bejelentették, hogy a Matthias Corvinus Collegium Alapítvány, az MCC, pontosabban annak egyik leányvállalata megvette a Libri csoport 67,48%-os részvénycsomagját, és ezzel az eddigi közvetett kisebbségi tulajdonos MCC vált a Libri 98,4%-os tulajdonosává. Szintén idén történt, hogy a 2021. évi 79-es törvény, azaz az úgynevezett gyermekvédelmi törvény alapján elkezdték ellenőrizni a könyvesboltokat a vármegyei kormányhivatalok. Ugye a jogszabály szerint a gyermekeknek szóló a születéskori nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a szexualitást öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő vagy népszerűsítő termékeket nem szabad kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni, és csak zárt csomagolásban más termékektől elkülönítve árusíthatóak. Ezeket a bolton belül máshova kell tenni, és be kell fóliázni. Májusban a fővárosi kormányhivatal 1 milliós pénzbírságot szabott ki a Librire, egy olyan könyv miatt, amelyet az ifjúsági részlegen árultak, holott a hatóság szerint a melegellenes törvény előírása miatt ott nem szabadott volna. Júliusban pedig a Lirára szabott ki 12 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot ugyanez a hivatal, amiért a Heartstopper Fülig beléd zúgtam című ifjúsági képregény sorozatot árusították az ifjúsági könyvek között. Az ellenőrzések azóta is folynak, a 12 milliós büntetés miatt a Lira pert indított, amelyet februárban tárgyal majd a bíróság, gondolom be is számolunk róla. Eközben világszerte egyre több helyen lángol fel a könyvek körüli háború. Az Egyesült Államokban ugyancsak októberben 200 művész és média személyiség írt alá petíciót a könyvek védelmében, pontosabban a könyvek betiltása ellen. A PEN Amerika, a véleménynyilvánítás szabadságát szorgalmazó szervezet szerint 2022-23-as évben vagy tanévben közel 1500 alkalommal tiltottak könyveket, amelyek 874 egyedi címet érintettek. Közben a frankfurti könyvvásárral egy időben több mint 600 író és irodalmi szakember írt alá tiltakozó levelet a könyvvásár szervezőinek döntése ellen, miszerint a izraeli háború miatt nem tartják meg a díjátadó ünnepséget, amelyen egy palesztin írónőt, Adania Shilbit jutalmazták volna egy 2017-ben megjelent könyvéért. Ennyit a politikáról, meg a természetes unintelligenciáról, amit én veszedelmesebbnek tartok, mint a mesterséges intelligenciát, ami az idei tavaszi londoni könyvvásárnak volt a fő témája. A könyvmarketingben már fontos szerepe van az automata könyvajánlók tekintetében, vagy a könyvillusztrációkban is használják, például Vámos Miklós mesekönyve itthon egy mesterséges intelligencia által generált illusztrációval jelent meg. A fordításban is napi szinten használatos, de beszéltünk arról, hogy a műfordításban egyelőre azért nem. Hangos könyvet is készítenek vele a világban. A korrektúrában is lehet szerepe, de az írásban szerencsére még várat magára. De már megjelent a kereskedelemben Magyarországon is egy könyv, amit egy anyuka ChatGPT-vel írt a kisgyerekének. És emellett világszerte tarol a BookTok, idén már több mint 100 milliárdan néztek végig BookTok hashtaggel ellátott videókat, miközben a hagyományos sajtóban egyre szorulnak vissza a könyvekkel foglalkozó rovatok, egyre fontosabbá válnak a könyvklubok is, és nőtt az olvasókörök szerepe. Mindezzel együtt továbbra is karácsony előtt vásárolunk a legtöbben könyvet, hiszen aki könyvet szeretne kapni ajándékba, az hajlamos a szeretteinek is könyvet vásárolni. Sokan közülük csak az ünnep előtti utolsó héten döntenek, nekik ajánlunk majd egy-két tippet az epizód végén. Könyvemberünk ezúttal Hály János.
Mivel karácsony előtt vagyunk előtt, azért szeretném megkérdezni tőled, hogy minden író életében van egy ilyen éves bioritmus, hogy neked így év végén, karácsonykor megváltozik a rutinod, akár íróként, hogy máskor írsz, nem írsz, vársz valamennyit?
Hát egy kicsit megváltozik nyilván, mert ez a karácsonyi készülődés, ez mindenbe beleüti az orrát, hogy úgymond. Vannak ennek ilyen nehézségei, például az ajándékvásárlás, ami nekem nagyon bonyolult, mert én rossz ajándékvásárló vagyok. Nagyon igyekvő, de nagyon, nagyon nehezen megy, nagyon kínlódok vele, és akkor ez úgy nagyjából azért a napi rutint is is fel tudja borítani. Bár hát amennyire tőlem telik, azért próbálom megtartani azt, hogy rendben menjenek a dolgaim.
Én ilyen antropológiai optimizmussal egész évben gyűjtögetem azokat a könyveket, ami nem a munkámhoz kell, vagy nem kötelező valamiért elolvasnom, hogy majd a két ünnep között majd biztos lesz időm. Neked vannak ilyen könyvek, amiket csak úgy örömből gyűjtögetsz, és fened rá fogadat?
Mert nekem egy egész könyves polcom van, ami tele van könyvekkel, és soha nem fogom elolvasni, mert amit időben nem olvasok el, azok soha nem kerülnek előre. Ha csak nem valami munka miatt újra be kell vonnom a figyelem körébe. Úgyhogy gyűjtök, és vannak vágyak bennem, hogy elolvassak ezt, azt, amaz, de általában nincs rá időm.
De most azért találkoztunk, hogy beszélgessünk egy régi új könyvedről, ami idén adott ki újra az Európa kiadó, ez a Jigger Dylan, ami egy régi könyvnek egy nagyon régóta várt új kiadása, ez volt az első regényed. Én megnéztem, hogy 36 éves voltál, amikor több verses meg kispróza kötet után 1996-ban megjelent. Én meg 24 éves voltam, és egyetemre jártam, amikor először ezt olvastam. Biztos, hogy én teljesen máshogy olvastam akkor ezt a könyvet, más tartottam belőle fontosnak, mert hogy hát nem vagyok én sem azonos az akkori önmagammal. Most pedig téged kérdezlek, mint ilyen egyfajta ilyen találkozás egy fiatal emberrel szerepben, hogy íróként te hogy vagy az 1996-os H. Jánossal és az ő első regényével?
Hát én úgy tök rendben vagyok vele, abszolút nem írok már úgy, ahogy akkor írtam. Ez volt az első olyan munka, ami többszöri próbálkozás után, ami tényleg kitartott egy regény hosszúságáig, és ennek az egyik alapja az volt, hogy kaptam egy ösztöndíjat, méghozzá Soros Alapítványtól, és ezt az ösztöndíjat én számítógépre fordítottam, és miután én nem tudok kézzel írni, mindig is gépfüggő voltam, de ugye az írógéppel való írás az rendkívül strapás, főleg a javítások miatt és az újragépelések miatt, és hiába fogtam bele kétszer egyébként már egy ilyen török témájú regénybe korábban, 20-30 oldalnál elakadtam, egyszerűen fizikailag nem bírtam továbbvinni. Úgyhogy nekem ez a számítógép megoldotta a regényírást, és akkor éreztem, hogy akkor most belemegyek egy ilyen hosszabb korpuszba. És azt is éreztem, hogy miután én versben nagyon idegenkedtem mindenfajta ilyen lírai akusztikától, mindenfajta ilyen arhaizálásnak vagy költőiességtől, ezért valahol azt éreztem, hogy viszont a prózában ebbe az irányba fogok menni. És akkor így ebben a könyvben egy ilyen nagyon csillogó nyelv jelent meg, ami sok kép van benne, sok láttató dolog van benne, sok hang és illat van benne, szóval nagyon plasztikusra akartam venni, sőt olyannyira költő, hogy vannak olyan részek, ahol akár oldalakon keresztül is ugyan bújtatva, de rímel a szöveg. Úgyhogy ez egy ilyen típusú próbálkozás volt, és akkor azt azzal is szembesülnöm kellett, hogy ez a fajta regényírás, vagy ez a fajta prózamondat, amit itt használtam, és még a Xanaduba, és időnként más-más regényekben betétekként használok, nem felejtettem el, nem hagytam annyiba ezt a stílust, de egész könyvben már nem viszem végig. Szóval ettől
de tudnád egyébként?
Valószínűleg tudnék, technikailag tudnám, de ugye nem technika kérdése az irodalom, mert ugye a technikát megtanulunk, bármilyen technikát, hanem hogy úgymond a technikát, ha úgy fogod fel, mint egy nyelvi dizájn, akkor tudsz emögé tartalmat nyomni. És én úgy érzem, hogy emögé nem tudnék már igazi érzelmi tartalmat tenni. Ugye ehhez a fajta nyelvhez nagyon, nagyon erősen kötődik, hogy ez egy iszonyatosan szerelmes regény, tehát nagyon-nagyon mélyen tele van áztatva érzelemmel. És egy ilyen érzelmi felindultság, hiszen egy kamasz, egy fiatal fiú történetét mondja el, szinte gyerekkorban kezdődik, és akkor fiatal felnőtt, amikor véget ér, hogy nem lehetett volna más nyelven, tehát ez szikár nyelven nem lehet elmesélni, pont azok az érzelmi tónusok nem jönnek át, ami ilyenkor egy embernek a szívében lejátszódik, vagy lezajlik.
Ez azt is jelenti, hogyha ma írnál egy törökkorban játszódó regényt hasonló szereplőkkel, akkor ez nagyon másmilyen lenne, vagy meg se tudnád írni?
Nincs bennem ilyen ambíció, tehát nem tudom, hogy meg tudnám-e írni. Abban a pillanatban, hogyha ezt érezném, tehát valahol... Szóval én tudod, utólag, mikor könyvekről beszélek, akkor olyan, mintha ki lennének gondolva dolgok a fejembe, hogy előre, hogy majd hogy fogok, mit hogy fogok csinálni. De valójában semmi nincs kigondolva, tehát én úgy vagyok vele, hogy bízom abba, hogy majd ami szembe jön, azt én meg tudom majd oldani, vagy megpróbálom legalábbis megoldani. Most nem látok egy ilyen történelmi távlatú regényt, hogy szembe jönne velem.
Ha megnézzük, már pedig én megnéztem ennek a könyvnek a recepcióját, tehát amikor megjelent, akkor ki, hol, mit írt róla. Az első, ami meglepett, hogy ez egy elképesztő nagy siker volt, és nagyon sokan beszéltek róla, és mindenkinek, mintha muszáj lett volna elmondani a véleményét. Első regényről ennyi kritika, vagy értékelés ma már elképzelhetetlen, hogy megjelenjen. De visszagondolva, abban a korban ez abból a mezőnyből is kiemelkedett. kiemelkedett ezzel a recepcióval. Mivel magyaráztad ezt akkor, és esetleg mivel magyarázod most?
Nagyon érdekes volt, mert én először ezt abszolút nem érzékeltem, hiszen nem nagyon jelent meg először kritika róla, sőt az volt, hogy én ugye marhára el voltam telve magamtól, hogy milyen nagyon frankó regényt írtam, és mentem le a Vörösmarty térre dedikálni, és akkor elképzeltem, hogy a hatalmas sor ott áll, és hát engem vár, és ünnepel majd, és akkor láttam, itt is van egy hosszú sor, az nem az enyém volt, még egy hosszú sor, az sem az enyém volt, és az a magányos asztal ott egyedül egy székkel az volt az enyém, és akkor ott üldögéltem egy órát. Egyébként nagyon hasznos üldögélés volt, mert egy kisgyerek jött oda, akinek tetszett a borítója, az már majdnem vásárlónak tűnt, de amikor látta, hogy belül nincsenek képek, akkor azért letett róla, úgyhogy végül is nem kellett dedikálni senkinek. Viszont nagyon tanulságos volt, hogy az ember az arcából visszavegyen, mert ez egy nagyon veszélyes dolog, hogy az önteltség vagy a gőg az egy ártalmas dolog egy ember életében, jellemében is, de pláne akkor, amikor neked mindig újabb és újabb irodalmi műveket kell létrehozni, amit nem lehet sajnos a gőg státuszából létrehozni. Úgyhogy ez helyreigazított engem, és az a bizonyos kritikai felszabadulás vagy figyelem, az inkább egy olyan fél évre rá történt. Én annyira sokat nem foglalkoztam vele, jól esett, de volt egy olyan megkésettség benne, hogy akkor, amikor még friss volt bennem ennek az egésznek az emléke, hogy írtam, meg hogy csináltam, meg hogy mit csináltam, akkor nem volt rá reflexiós, és akkor utána meg így később lett, tehát olyan inkább olyan távolságtartó nyugalommal néztem erre a dologra. Hogy miért ennyi a kritika, szerintem nem annyira nekem szól, mint inkább az, hogy ez a regény fémjelzett egy változást a magyar irodalomban, méghozzá azt a fajta változást, hogy az a töredékes, teljes történetet felrakni nem akaró prózai szemlélet, ami a kritikai fordulat után jött, tehát a 70-es évek végén Eszterházi, Hajnóci, Nádas, Lengyel Péter nyomán, az átvált egy másfajta próza nyelvre, másfajta beszédmódra, megjelenik valami más. Ugyanakkor az is egy fontos dolog, hogy nem csak ez a változás van, hanem ugye ez 96, a 90-es évek első felébe tulajdonképpen minden irodalmi mű halálra volt ítélve, mert szinte csak olyan dolog tudott figyelmet kiváltani, amiben közéleti érintettség van. Tehát nem véletlenül, hogy a kor publicisztika kötetei ilyen népszerűek voltak. És az volt az időszak, amikor hirtelenjében úgy nézett ki, ezt kiadói dolgozóként is láttam, hogy a 90-es évek elejére szinte teljesen elvesztettük a kultúra iránti érdeklődést, tehát alig-alig volt olvasója a kortárs irodalomnak, ugye ilyen kiadóknál dolgoztam. És az a 4-5 év hirtelenjében a társadalmat úgy rendbe rakta, vagy valahogy elindult egy normális társadalmi élet a rendszerváltás után, és minthogyha akkor indul meg nem csak a kritika, hanem az olvasói érdeklődés is, tehát ez a 95-96-97-ben a kortárs irodalom iránt, akkor kezdődik látszani az, hogy van kortárs irodalom. Tehát egy kicsit azt gondolom, hogy ez persze ennek a könyvnek szólt ez a fajta figyelem, de minthogyha ennek akkor egyfajta ilyen történelmi vagy irodalom történeti érintettsége is lett volna.
Ez biztos így van, mert rögtön ezekben a kritikákban vagy tanulmányokban megjelenik az, hogy téged valami iskolához kössenek, hogy generációt mutassanak föl, és a legkülönbözőbb megfejtések születnek, tehát hogy az is nagyon izgalmas volt így utólag, és nem csak a kritikákat, hanem akár interjú megszólalásokat nézni, hogy ugyanúgy lelkesedett érte mondjuk így a posztmodern fókuszú kritika, meg Szabó Magda, szóval hogy nagyon sokan gondolták azt, hogy itt van valami, ami eddig nem volt, vagy ami egy kicsit...
Úgy tűnt, hogy hirtelenjében én leszek a nemzeti minimum. Értelés.
Még az is nagyon izgalmas, hogy külön szakirodalma van a cím elemzésének, hogy ezen nagyon sokan merengtek, hogy mi a cím, hogy van-e olyan szó, hogy Jigger Dylan kitalálta ki, és mit jelent, és akkor itt a lehetőség, hogy ezt most tisztázd, hogy mi ez a szó.
Hát először elmondom, hogy lett a cím. Először nem ez volt a címe, vagyis először nem tudom, mi volt a címe, szerintem nem volt címe. És akkor egyszer, ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, amikor az ember egyfajta dologba megy bele, ami hosszú-hosszú időn keresztül kiteszi az életét egy regénybe mondjuk. Ez olyan, hogy emlékszem, hogy amikor a barátnőm úgy nézett ki, hogy harmadikos gimisek voltunk, és teherbe esett, akkor valahogy úgy alakult a világ, hogy csak terhes nőket láttam. Minden film a terhességről szólt. minden filmben kisgyerekek születtek. Tehát ilyen a regény is, hogy most elkezdtem egy törökkori regényt írni, és minden ilyen vacak állandóan szembe jött velem. Bárhol jártam, törökkori emlékekre bukkantam, bárhol, mint anyámnak a könyvespolcára felnyúltam, és véletlenül levettem Jókainak ezt a kétkötetes magyar történelmi legendáriumát, amit ő ugye annak idején tankönyvnek szánt, persze hála Istennek nem fogadták el, mert tele van persze minden marhasággal, és akkor rögtön elkezdem olvasni a törökkori részt, és odaérek, hogy Buda váráról van valami történet, amit rögtön el is nevez Jókai Dzsigerdilennek, hogy ez volt a török neve, aminek nem, ami nem más magyarul, mint az, hogy a szív gyönyörűsége. Ettől lepadlóztam. Egyrészt marha jól szól az, hogy Dzsigerdilen. Hozzá kell tegyem, Eszterházy mutatta be a könyvet, és azért ő nem birkózott meg ezzel a szóval, hogy négyszer ment neki, hogy mert nem annyira egyszerű, de amikor már megtanulod, akkor már nagyon jó. És akkor azt mondtam, hogy akkor ez lesz a cím, akkor már könyvnek körülbelül a harmada, vagy a bő harmada kész volt, és akkor hirtelennyében ez egy ilyen vezérmotívunként megjelent, tehát, hogy Drake kapitány és a Dzsigerdilent keresi valahol Dél-Afrikában, mindenki a Dzsigerdilent keresi, és akkor ez egy olyan szimbólumként tudott működni, amit úgy éreztem, hogy nem ilyen erőszakos szimbólum, hanem olyan kézenfekvő, mert olyan kicsit olyan sejtelmes is, de azért valahogy mégis mindenki tudja, hogy valamit keres, méghozzá azt a másik szívet, vagy abból a másik szívből valami finomságot, ami az ő szívét is valahogy úgy rendbe rakja. Úgyhogy így lett a cím. Aztán az, hogy Jókai mekkorát kamuzott ezzel a címmel, ez egy másik kérdés, nem csak ebben egyébként Jókai művei tele vannak mindenféle melléfogásokkal így konkrét tényszerűségébe, de ez nem érdekes, mert minden mű tele van melléfogásokkal, mert kiderült, hogy ez ugye nem Budavár elnevezése, aminek Kezil Elmet, tehát Aranyalma volt a neve, hanem ez Párkánynak, mai hogy felnőtt körű nevén Sturovónak a törökkori neve, és azt jelenti, hogy májukasztó, ami teljesen másképp szól, mint a szív gyönyörűsége.
Azt mondjuk a zsiger szóban lehet benne.
Több mint valószínű, igen. Ezt mondta egyébként, gondolkodtam, hogy lehet, hogy túlzás ilyen faramúci címet adni, és általában mindig szokták bírálni így barátaim is a címeket, és akkor Tandorival nagyon jóba voltunk abban az időben, és mondom, hogy mit szólsz, Dezső, ez lesz a könyvem címe. Azt mondja, az marha jó, azt mondja, benne van a zsiger is, meg a Bob Dylan, kell lennél jobb. úgyhogy így aztán ez lett a cím.
És ugye oda van írva az is, hogy áltörténelmi regény, és erről is sok vita volt, hogy akkor mi a történelmi regény, mi az áltörténelmi regény. Szóval mitől történelmi, meg mitől áltörténelmi egy regény? Ez tulajdonképpen egy szubjektív döntés.
Hát ez az áltörténelmi, ez olyan, ez nem tudom, ez olyan rosszul hangzik, tehát ezzel sose tudtam közösséget vállalni. Ez egy regény, aminek van egy behatárolt ideje, ami a történelemmel zajlik, de ugye egyetlen regényt se azért olvasol, hogy a történelmet megismerd általa, hanem a történelem itt adott egy olyan fajta kulisszát, mint hogyha ez nem akkor játszódott volna, más időszak, meg más kulisszát ad neki. Tehát történelmi térben játszódik, sőt, van a magyar regényírásnak egy történelmi regény hagyománya, és azzal is játszik, és ezek olyan regények, mint mondjuk az Egri csillagok, ami nagyon benne van az ember, vagy a magyarországi gondolkodásban, és azt gondolom, hogy hát ez egy ilyen fajta történelmi regény, amiben vannak valós történelmi hősök is, és vannak benne kitalált figurák is.
Ebben igazad van, hogy ez egy regény, ami véletlenül ott játszódik, de mégiscsak, mondjuk pont a törökkorról formált képünket szerintem 90%-ban Magyarországon az Egri csillagok alakítják. Úgy képzeljük el a törökkort, ahogy kiolvassuk ezt valahogy az Egri csillagokból.
De hát nem mondjuk
és arról azt... mégis azt mondják, hogy történelmi regény, annyira történelmi, mint a te regénye, tehát paprikás pörköltet esznek benne, meg mindenféle történelmi értelem dolog történik, de mégiscsak ennek alapján alakítjuk ki azt a képet, amit a törökkorról gondolunk, meg persze a Koppányaga testamentuma alapján, meg a török fejes kopja alapján. Rád ezek egyébként hogy hatottak?
Rám ezek nagyon-nagyon hatottak, mind a két könyv egyébként, sőt, még a filmes változatok is. De hozzá kell tenni, hogy mondhatjuk történelmi regényeknek, vagy bármilyen áll, vagy nem áll történelmi regényeknek, valójában ezek már mítikus regények.
Tehát
valójában...
kosztümösnek kéne érni, mint a filmek.
Igen, kosztümös regények, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen valamifajta nemzetmítoszt próbálnak felépíteni, vagy életben tartani, és ez a korszak, az utolsó olyan korszak, amihez még nem úgy viszonyulsz, hogy SZDSZ, MDF, meg Kuruc Labanc, hanem úgy viszonyulsz hozzá, hogy valahogy egyértelmű paraméterek vannak.
Egyébként... Majd menjünk bele, mert ez azért ennyire nem egyszerű, szerintem a te könyvedben.
Nem, mert hogy én ezt feloldom. Rögtön azzal indul a regény, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen mindenki, ugye a Tolsztoj annak Karenina első mondata van benne megjátszva, és arról szól, hogy tulajdonképpen minden ember ugyanazokat a sérelmeket, fájdalmakat hordozza magán, akkor is, hogyha a jó oldalon állt, akkor is, hogyha a rossz oldalon állt. És ugye itt a főhős és a Szilveszter nevű besúgó, vagy török Bérencnek a különbsége van egy kicsit megjátszva, de abszolút nincsen az a fajta török-magyar ellentét felvázolva, hogy a jó az az egyik oldal, a rossz meg a másik oldal, hanem valahogy úgy érzem, hogy mind a két oldalról is valós érzelmi potenciálok működnek és dolgoznak.
Mert abban igazad van, hogy egy másfajta képlet jön ki ezekből a regényekből, nincsen pusztán csak kuruc meg labanc, de hát azért nincsen, mert a kurucok valójában a törökök szövetségesei voltak, de valahogy ezt így levágjuk ebből a nagy közös mítoszból, és persze, hogy a labancok is magyarok ráadásul, és a törököknek ma már nincs megfelelője, a kuruc meg a labanc. Ez csak azért érdekes, mert ebben a regényben is, meg szerintem a későbbi műveidben is, mintha nagyon fontos lenne, hogy te egyik sem akarsz lenni.
Vagy hát mondjuk úgy szívesen lennék kuruc, hogy bizonyos kuruc. Tehát mondjuk tenkes kapitánya szívesen lennék, de mondjuk Rákóczi nem. Tehát, hogy a labancoknak meg a szar ruhájuk is volt, az rosszul is nézett ki, tehát az nem is tetszik, tehát olyat nem szívesen vennék föl. De alapvetően azt gondolom, hogy átlagos ember az nem beosztható kurucra és labancra. És az most mindenre gondolok, tehát hogy azt mondod, hogy liberális vagy konzervatív. Mindannyian liberálisak, normális emberekről beszélek, természetesen nem azokról, akik ideológiai elhivatottak. Azok bizonyos dolgokban liberálisak gondolkodnak, bizonyos dolgokban konzervatívan gondolkodnak, és nem veszik a fejükbe ketté, hogy úristen, ebben én liberális vagyok, abban meg konzervatív vagyok, hanem egy egységet, tehát nem skizofrén az ember. Tehát az, hogy a közélet ráderültet valami fajta ilyen ideállást, odaállást, ilyenességet, olyanosságot, az valójában nem az emberi létnek a valós problémája, mert hogyha mondjuk történelmi távlatokban nézed az ember sorsát, akkor látod, hogy azért nem ezek az erők határozták meg, hogy mi lesz velünk, és azt gondolom, hogy amik igazi nagy lélektani események az ember életében, azok nem ezek az események.
De a törökkor mégiscsak egy ilyen kitüntetett időszak a nemzeti emlékezetben. Te magad írod Balassi kapcsán egy eszédben, hogy abban a korban született, amelyben minden fiú születni akarna. És ebben a könyvben is azért megjelenik az Ipolymente, a gyerekkorod színhelye is. De egyébként kisfiúkorodban hogyan viszonyultál a törökkorhoz? Hogy fontos volt-e neked ez akkor is?
Hát ez több szempontból is fontos volt. Egyrészt van egy személyes kötődésem, mert Vámos Mikola, ugye ez a szülőfalom, az udvarunkban találtak egy török sírt, ami azért nem annyira gyakori, úgy általában a gyerekek nem esett meg, tessék. És ez mindjárt pozícionálta az én helyzetemet, hogy ehhez nekem több közöm van, mint más korszakokhoz. A másik az, hogy valójában vannak tényleg olyan könyvek, mint az Egri csillagok, amik nagyon-nagyon erősen benne vannak a gyerekkorodban, méghozzá identitásképző erő. És nem csak azt a kulturális teret teremtik meg, amihez te majd alkalmazkodsz egész életed során, hogyha Magyarországon maradsz, hanem megteremtik bizonyos fajta érzelmi folyamatokhoz való integrálódásodat. És ilyen például az Egri csillagok szerelmi jelenet a legelején, a két kisgyerek fürdőzése, az alapvetően és aztán utána a Viccuskának és a Gergőnek a szerelmi építkezése, az valahol a te viszonyodat a szerelemhez meghatározza. Tehát ezek a könyvek és ennek a kornak némely üzenete nagyon meghatározza azt, hogy hogyan viszonyulsz az élet más típusú dolgaihoz. A Koppányi Aga testamentumában szintén a szerelem, a párviadal, a becsületes párviadal. Ez is olyan fontos dolog, hogy ezekben a könyvekben igaz, nem igaz, nyilvánvaló, hogy a valóság nem így történik, de mégis van egy ajánlat egy éppen kialakuló félbelévő gyerek számára, hogy hogyan lehet becsületes harccal győzni vagy veszteni. Ez például nagyon fontos dolgok, hogy van olyan felvetés, hogy van jó és van rossz, és neked van lehetőséged jónak lenni. Tehát nagyon sok ilyen alapparaméter jelenik meg ezekben a könyvekben, és természetesen ezt eszközök is tartoznak. Tehát azt gondolom, hogy dobtáras géppuskával harcolni nem olyan vagány dolog, mint karddal. Tehát karddal harcolni, ott mégiscsak számít, ügyes vagy, béna vagy, gyakoroltad, érted? Tehát, és a karddal vesztesz, abban is van egy másfajta heroizmus. Ugye a Koppányi Aga elején a párviadal, és ott amikor a megsérül, ha jól emlékszem, az aga és meghal, az egy felemelő dolog. Tehát, de az, hogyha géppisztolyjal ketté lőtték volna, az kit érdekel, érted? Ez a semmi.
Aztán később íróként is előbb jelenik meg ez a török téma nálad, mint ebben a regényben. Ja, a török korom az 4 novella, ami ennél korábbi, és azon belül van a miképpen lettek a magyar férfiak érzékenyek ki a török korban, és miért maradtak mégis érzéketlenek című szöveged, ami bekerült ebbe a regénybe is, mint egy szégyenletes röpirat, ami ellen ott felszólamlanak. Miért tartottad fontosnak eleve megírni ezt a szöveget, és miért került be aztán a regénybe?
Nem tudom, azt hiszem, hogy ez is egy ilyen hosszú történet, hogy nekem nagyon fontos az, hogy fontos volna, és ez kb. A 30-as éveimben tapasztalom meg, bár korábban is, hogy a férfiak egy része nagyon másmilyen, mint én. Nem az, hogy melegek, meleg vagyok, ők meg nem melegek, nem ilyesmiről van szó, tehát nem nemi identitásról, hanem egyszerűen mentalitásról. És azt a mentalitást kezdtem megérezni, hogy ilyen érzéketlenség a világ dolgai iránt. Nagyon erőteljes maszkulin nyomulás, és ugyanakkor nagyon mély érzéketlenség, akár a saját közvetlen társuk, a szerelmük, vagy a feleségük iránt, vagy akár a gyerekeik iránt, és ez valahol számomra már akkor azt jelezte, hogy a világnak kétfajta megközelítése van, az egyik az, amikor a világot, mint egy árucikket tekintem, ahol minden dolog tárgyszerűsíthető és megvásárolható, és ez egy ilyen örökösen valamifajta anyaggal akarom magamat kielégíteni. Az anyag egyébként lehet élőlény is, tehát lehet feleséget vásárolni két évente, három évente, ugyanúgy, mint ahogy cipőt cserélünk. És ez a felfogás, ez erősödött az elmúlt 30-40 évben. Tehát összes állam, az összes vállalat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy belőled nagyon praktikus szavazót és vásárlót gyártson le, tehát egy fogyasztót. És ha csak belegondolsz a Szex és New Yorkban, hogyha Carrie Bradshaw-nak szerelmi bánata van, akkor elszarad táskát vásárolni, vagy ha netán nagyobb szerelmi bánata van, akkor cipőt. Tehát, hogy ez mutatja azt, hogy van egyfajta ilyen kapacitás, hogy errefelé gondolkodj. Ugyanakkor az az igazság, hogy kisgömböc vagy, hogyha minden tárgy, soha nem telsz meg. Nincs az a pénz, nincs az a tárgyi mennyiség, nincs az az elfogyasztott szexualitás, ami ki tudna elégíteni, mert csak akkor tudsz kielégülni, hogyha a dolgokhoz érzelmileg kötődsz és viszonyulsz. És ebben a régi törökös dologban a férfiakról valahol ezt kezdem el írni, hogy az érzelmi viszonyulás az mindennél fontosabb, mert csak akkor tudsz azonosságot vállalni a dolgokkal. Ha érzelmileg nem tudsz szinkronba lenni, vagy nem tudsz rácuppanni, akkor minden dolog idegen és megvásárolandó, megszerzendő árucikké válik.
De azt hiszem, hogy az irodalom lényege az éppen ez a fajta érzékenység vagy empátia, mert egy szöveget azt azért nagyon ritkán közelítünk meg úgy, mint valami anyagilag átszámítható termék. Az csak érzelmi feldolgozással működik.
Én azt gondolom, hogy a művészetnek ez egy nagyon fontos, hát nem célja, hanem adottsága, hogy csak addig tud jól működni, amíg ez az érzelmi ajánlat megvan benne. És én azt gondolom, hogy mindenki, aki művészettel foglalkozik, tulajdonképpen ebben érdekelt, és ezt követi, máskülönben meghalna a mű, hiszen a műnek mégiscsak érzelmi tónusai vannak, még egy olyan műnek is, mit tudom, mint az Alice-nek az Amerikai Pszichója, még annak is van egy érzelmi tónusa, amiből ez ki van herélve, az akkor semmi nem tud műalkotássá válni.
És egy olyan világra vágysz, ahol a szerelem meg a kartpárbaj, most értsd jól idézőjelbe, az nagy érzelmek irányítják az életet, és ez az anyagi része, ez teljesen vissza van húzva?
Nem lehet visszahúzni, de az, hogy amellett a nagy érzelmek legyenek meg, és legyenek meg a kardos párbajok, tehát ne az alattomos, a másiknak az alattomos lemészárlása, vagy tönkretétele, arra igenis vágynék. Meg azt gondolom, hogy annyira mesterkélté vált körülöttünk a világ, hogy nagyon kicsi az a rés, ahol a saját tevékenységet határozza meg, hogy mi milyen lesz. Tehát panaszkodunk a szocializmusra, meg a rendszerváltásra bizonyos áruhiányok miatt. Viszont az, hogy kevés volt, az rengeteg mindent katalizált az egyes emberben. Az, hogy nem lehetett teljes gyerekszoba berendezést vásárolni, az arra kapacitált a szülőket, hogy ők csináljanak aranyos lepedőt, ők csináljanak aranyos faliszőnyeget, és így tovább. Tehát sokkal több volt a személyesen beletett energia az életedbe. És mennél több a személyesség, ugye annál mélyebben vagy azonos azzal a sorssal, amit átélsz. És egy kicsit azt gondolom, hogy olyanná alakult a világ, mint hogyha magad által megszervezett utazás, meg az utazási irodák kimódolt kínálatát vetnénk össze. Tehát, hogy most minden kínálat megvan. Bemész a boltba, a megfelelő mennyiségű pénzed van, akkor megveszed, de természetesen úgy vannak kidolgozva az árucikkek, hogy minden árfekvésre megvan a megfelelő áru.
Ez ugye tényleg egy mindent elsöprő szerelemről szól elsősorban ez a regény, és nyilatkoztad róla, talán nem is annak idején, hanem mostanában, hogy ez eredetileg egy jelenkori történet lett volna. Ugye azért volt szükséged, hogy visszavidd a múltba, mert ezek az igazán őszintén megélt nagy érzelmek idegenül hatnának egy jelenkori történetben?
Bár pontosan nem emlékszem erre a dologra, de az biztos, hogy ugye ezt az ember, amikor elkezd írni, rögtön tudja azt, hogy akkor, amikor azt gondolom, hogy attól őszinte egy szöveg, hogy az ereimet ráirányítom a papírra és rápriccölöm a vért, az egy hamis gondolkodás, hogy az első lépés az, hogy műalkotás felé közeledj, hogy megteremted magad között és a műtárgya között a distanciát. És a distancia megteremtésének számtalan módja van. Mikor tanítottam például szépírást, akkor mindig mondtam a néhány tanítványnak, hogy ne, most írd át azt, amit egyes szem első szemébe írtál, írd át egyes szem harmadik szemébe. Próbáld meg, hogyha egy másik fajta ragozással építed fel a szöveget, akkor mennyire távolodik el, és ha eltávolodik, akkor mennyi tartalmat tudsz még beletenni. Hiszen a közelségnek az az átka, hogy elfogult vagy a saját érzelmi tónusod iránt, ezért nem tudod teljesen jól megírni ezt a tartalmi anyagot. Ugyanakkor persze ez egy művészetelméleti ellentmondás is, mert egyszerre távolságtartó vagyok, másodszorban mégiscsak belőlem kap érzelmi erőt a szöveg, tehát fenntartok egyfajta kapcsolatot a saját érzelmi energiáimmal.
Jó, hogy mondtad ezt a nyelvi különbözőséget, hogy milyen irányból lehet ugyanazt a történetet elmondani, mert ennek a regénynek a nyelvezete nagyon speciális, hogy nem régi magyar, tehát nem balassi nyelvén szólal meg, de azért nem is mai. Tehát ennyire, és beszéltél is róla az elején, hogy ennyire lírai prózaszöveget nem írtál, talán a Xanadu kivételével, és ezért is nevezték ezt mágikus, realista regénynek, valószínűleg inkább jobb hián. Miért gondoltad aztán mégis a Xanadu után, hogy ezzel a fajta nagyon személyes hanggal leszámolsz a prózában?
Hát nézd, ez is egy, nyilván különbözünk író, és ír egyik író a másik írót, van olyan író, aki egy tónuson végignyomja az egész életét. Nekem ez nem megy. Az az igazság, hogy én nagyon szerettem ezt a nyelvet, nagyon-nagyon jó volt csinálni, de amikor a Xanadut végigírtam, akkor úgy éreztem, hogy ennek a nyelvi arzenálnak minden kapuját kinyitottam, minden játékosságát, minden csillogását, és hogy igaz, a kisujjamban van ennek az egész nyelvnek a működési módja, meg minden, de már nem tudnék tartalmat mögé tenni. És mindig ez a kérdés, ugye a nyelv ugye tartalom közvetítő, tehát hogyha ha nincs mögötte tartalom, tudsz szemfényveszteni, tehát tudod azt csinálni, hogy pazar mondatokat csinálsz, lenyűgözőeket is lehet csinálni, csak az a baj, sőt, még azt mondom, hogy még megvezetheted az olvasót, és akár még több könyverejéig is ezek után, mondjuk a két első könyv után, de egyszer kibújik a szög a zsákból, hogy nincsen igazából belső motor, nincs szíve az egésznek. Én meg olyat, az az igazság, hogy nem tudok csinálni, amiben nem dobog valami valóság.
Ezekben a tanulmányokban, amit írtak erről a könyvről, nagyon hamar próbáltak valami ilyen generációs dolgot leszűrni, vagy összerakni inkább belőle. Ez van a sor elején időben, de aztán utána ezt összekapcsolták, hogy nagyon hasonló a angolsága, mondjuk Márton László Jakob Munsis igaz története című könyvével, vagy Láng Zsolt Bestiárium Transzilvánia, vagy akár Darvasi László könyvmutatványosok legendája, ez ugye 4-5 éven belül jelent meg mind, vagy még rövidebb időn belül, és ezeket is hasonlítják a Jugger Dylanhez. Szerinted van tényleges rokonság, vagy mondjuk véletlenül alakult azért picikét hasonlóan ezek a pályák?
Azt gondolom, hogy tényleges rokonság, tehát úgy rokonság, hogy mondjuk egy hasonló stilisztika jelent volna meg, vagy egy hasonló poétika jelent volna meg, mint ami néha induló irodalmi csoportoknál van, úgy nincsen. Úgy viszont azt gondolom, hogy mégis van hasonlóság, hogy szerintem, de ez csak egy feltételezés, tehát ez nem biztos, hogy igaz mondat, hogy annyira zavaros volt a körülöttünk lévő valóság, hogy állati nehéz lett volna való világban játszódó, tehát a korban éppen aktuálisan játszódó regény írása. Nem láttad még a paramétereket, de még az irányokat sem. Tehát ha elgondolod azt, hogy a Flaubert a Bovarinét ugye a 19. század elején írja, első harmadában, amikor ő tökéletesen 20 éves fiúként vagy férfiként rá tud látni egy vidéki francia társadalom alapvető működésére és erőviszonyaira. Na most, ha egy magyar író 93-94-ben, ugye én akkor kezdtem ezek a szövegeket írni, és azt hiszem a többiek is valahogy akkor, tehát rá akartál volna nézni a magyar társadalomban, egyszerűen nem láttad volna, hogy ki kicsoda ebbe a társadalomban. Tehát, hogy és a ki kicsoda alatt az nem az, hogy ebből ez lesz, abból meg az lesz, hanem, hogy mik a belső motorok. Tehát mi az a lélektani történés, az a belső létigasság, amit egy prózának képviselni kell mindenképpen. Nagyon sokszor látok például politikai jellegű darabokat színházban, és azt látom, hogy annyit látok a színpadon, amennyit elolvasok az újságba. Azért, mert senki nem tudja, hogy ezekben a politikusoknak belül mi mozgott, tehát hogy mi az ő életük igazság, és nem tudják képviselni. És én azt gondolom, hogy hasonló problémával küzdött az akkori magyar irodalom, hogy szeretett volna kompakt történeteket elmondani a világról, de abban az aktuális korban ez a kompakt történet nem bírt megjelenni, mert a szereplőinek a belső működését, az indokoltságát a dolgaiknak, az igazság, létigazságukat nem tudta megtalálni.
Ez azt is jelenti, hogy most van egy élesebb vagy pontosabb rálátása az irodalomnak, a társadalomra?
Szerintem biztos, hogy van. Azt is hozzá kell tegyem, hogy általában az egész társadalomnak nagyon rossz rálátása van önmagára, tehát nagyon sok olyan műfaj van, amit föl kéne eleveníteni, például a szociográfia, mert az egyik nagy jellegzetessége ennek a mai társadalomnak, hogy tulajdonképpen a saját környezetünk határain kívül semmit nem látunk, hogy mi történik körülöttünk. De mindenképpen azt gondolom, hogy nagyobb valóságmerítése van most, vagy legalábbis erre való igyekezete van a mostani irodalomnak.
És ez egy kicsit összefügg is azzal, hogy keressük ezt a bizonyos szívgyönyörűségét, és nem annyira a májat, mint hanem magát, amit a szó jelent, ami a regényben sok minden egyszerre, mert jelenti Budát, jelent egy hatalmas gyémántot, jelenti Annát, a Bognár mesternek a szép lányát. Az törvényszerű, hogy ez nem megtalálható, hogy ez mind elvész? Szóval ez a szívgyönyörűsége, ez örökké elérhetetlen?
Hát nem tudom, ezt valami pszichológustól kell megkérdezni, aki írt ilyen szerelmet.
De mégiscsak írtál erről a regényt. Hát,
nálam nem sikerült, nálam nem jött be, de nem panaszkodom, tehát ez a főhősre vonatkozik, nem az én magánéletemre, de valójában igen, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz, és nem akarok itt platóni mélységekig lemenni időben, hogy ugye a szív keresi a másik felét, és ha megtalálja, akkor van igazából boldogság. De tényleg rettenetesen nehéz egymásra találni úgy, hogy az tökéletesen átélhető öröm legyen, és az, hogy ezt fönntartani hosszú időn keresztül, az meg szinte cirkuszi mutatvány.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. A beszélgetéshez kapcsolódva 10 regényt ajánlok, amelyek a törökkorról szólnak. Időrendben fogok haladni. Az első tehát Jókai Mór, Török világ Magyarországon című regénye, az első ilyen regény 1853-ból. Aztán Mikszáth Kálmán, A beszélő köntös, ez kötelező olvasmány is, utoljára a Kossuth kiadó adta ki 3 évvel ezelőtt, de 1889-ben írta a szerző. Gárdonyi Géza, Egri csillagok a Magyarországon legtöbbet olvasott kötelező olvasmány, idén is megjelent természetesen, eredetileg 1901-ben látott napvilágot. Fekete István, A Koppányi aga testamentuma, a Móra kiadó gondozásában jelent meg talán utoljára, 2 évvel ezelőtt, eredetileg 1937-ben jelent meg. Kolozsvári Grand Pierre Emil, A török fejes kopja 1955-ből, ennek még antikváriumi verzióját sem értem el a különböző adatbázisokban, pedig nagyon jó kis ifjúsági regény volt. Akárcsak Lengyel Balázs Ezüst Garas című könyve 1955-ből, 1999-ben jelent meg Darvasi László, A könyvmutatványosok legendája című könyve, utoljára a Magvetőnél 2018-ban, de még elérhető. Sokadik rész Szénél tart Bán Mór Hunyadi sorozat, amelynek első része 2008-ban jelent meg a Hajnalcsillag fénye címmel, és idén újra kiadta a Goldbook kiadó. Végül, de nem utolsó sorban, Horváth Viktor Török tükör című könyvét ajánlom, amely utoljára a Prénél jelent meg 2019-ben, de 2012-ben ezzel nyerte el a szerző az Európai Unió irodalmi díját. Ahogy a bevezetőben megígértem, az évzáró epizód végén még ajánlunk pár könyvet, utolsó pillanatos ajándékötletek, talán az átlagosnál kicsit drágább, de annál izgalmasabb könyvek, és megpróbáljuk megmondani azt is, hogy kinek érdemes venni, de előtte megkérdezem kollégámat, a Buksó szerkesztőjét, Regényi Esztert, hogy mit hagytam ki az elején, mi az, amit te még hozzátennél ehhez az idei évhez, mi az, ami fontos vagy emlékezetes volt az idei évből szerinted.
2023-ban jóval több tematikus epizóddal jelentkezett lett a Buksó, nem feledkeztél meg az évfordulókról sem, ugye Petőfi év volt 2023-ban, amelynek kapcsán Margócsi István mesélt úgy a költő legendáról, ahogy azért kevesen tudnak. Említettette már, de ugye 150. évfordulóját ünnepelte Budapest, amelynek apropóján megjelent a Budapest nagyregény, és ezúttal volt két fajsúlyosabb témánk is, irodalomtörténeti tekintetben szerintem mindenképp fontosak. Egyrészt ugye szó volt a Budai Krónikáról, ami az 550 éves könyves piac születése okán különösen fontos volt, valamint Fazekas Sándor nagyívű fordítói munkájáról, a Shakespeare szonettekkel is foglalkoztál. És aztán lenne nekem is egy kérdésem, ami nem is feltétlenül az én kérdésem, sokkal inkább a hallgatóké. Szerintem mind a ketten igen gyakran megkapjuk azt a kérdést, hogy miért lett Buksó a műsor címe, és hogy egyáltalán mit jelent ez. Ha már elárulta a H.I. János, hogy a Jiggery Land mit jelent, akkor itt az ideje 2,5 év után szint vallani a Buksóról is.
Az úgy volt, hogy amikor kitaláltuk a 24.hu szerkesztőivel, hogy indítunk egy közös könyves podcastet, már hogy a Líra könyv, ZRT meg a 24.hu, akkor nagyon sok címötlet felmerült. Én csináltam egy 10-es listát, és a viccből a végére odaírtam azt is, hogy Buksó, ami hát ugye azt jelenti, hogy könyvekkel foglalkozó show, tehát Buk Show, nem a világ legjobb szóvicce. Mindenesetre ezt választották, szóval mindenkinek javaslom, hogyha hülye ötlete van, ne írja le egy papírra, mert megvalósul. Mindketten hoztunk ötleteket, hogy aki még mindig nem vette meg a könyvajándékot, az hova nyúljon, merre induljon el, milyen könyveket ajánlunk. Amiket én hoztam, azok az átlagosnál picit drágábbak, de nem megfizethetetlenek, és talán jó ajándéknak bizonyulnak. Ezek közül az első Magyar Zoltán, Németh Gyula és Pészatmári István Bestiárium Hungaricum című könyve, Csodás lények és teremtmények a magyar néphagyományban, a Cser kiadó adta ki, és hát minden olyan lény benne van, ami a magyar mitológiában megjelenik, a csodaszarvas, a turul, a bányarém, a garabonciás, vagy még a markoláb is, bármit is jelentsen, tehát a magyar mese és mondavilág és a rémtörténetek alakjai jelennek meg 31 fejezetben, egy nagyon szép kiállítású könyvben. Aki meg a valós szörnyeket szereti, vagy hát a megajándékozott, annak ajánlom Ricardo Frappicini és Really Black Dinoszauruszok című könyvét, a címe Portrék egy elveszett világból. A Corvina adta ki nemrégiben. És hát ez szerintem a modern korunk egyik legnagyobb mítosza, a 235 és 66 millió évvel ezelőtti dinoszaurusz korszak képviselői, ezek mozgatják meg talán leginkább a gyerekek és a gyermeklelkű felnőttek fantáziáját, tehát igazi sárkányokról van szó, és ez egy nagyon szép kiállítású könyv, és közben pedig biológiai értelemben, vagy archeológiai értelemben is pontos. Barakonyi Szabolcs és Zsupán András az Ismeretlen Budapest című könyvét is ajánlom a város rajongóinak, meg a szép fotók rajongóinak, a Centrál adta ki idén. Ritka fotók vannak benne Budapest múltjából, Zsupán András kis esszéivel, Barakonyi Szabolcs válogatásában, gyakorlótér a Vérmezőn, az Ódon Vármegyed, a legendás Tabán, haltároló bárkák a Dunán, Gomba a Kalefen, azaz a Moszkva téren, és mindenféle izgalmas kép és hozzávaló történetek. Aki pedig még ennél is inkább a realitásokhoz vonzódik, annak ajánlom a Történelmi Világ Atlaszt a kartográfia gondozásában. Ez a legújabb, aktualizált kiadás, ami idén jelent meg, 456 különböző történelmi térkép mutatja be azt az utat, amelyet az emberiség a 21. század elejéig idáig megtett. Akinek ez sem elég, hanem szeretne közvetlen tapasztalatot szerezni a történelemről, annak pedig Steve Fallon 500 túra a Történelmi Csataterekhez című könyvét ajánlom. A Kossuth adta ki, legendás harcosok és csaták nyomába eredhetünk mi magunk is, hogyha oda megyünk, és ennek a könyvnek a segítségével körülnézünk, bejárhatjuk a legjelentősebb ókori és középkori csaták helyszíneit, polgárháborúk és világháborúk csatatereit. Nico de Haun és Elvin van der Kolk rendhagyó madárhatározó, a Szkolár adta ki 2023-ban. Erről tudok a legkevesebbet, de nagyon izgalmas, és állítólag annyiban különbözik az eddigi madárhatározóktól, hogy nem a rendszertani tudományos besorolások alapján mutatja be a madarakat, hanem úgy, ahogy egy amatőr is keresi őket, az élőhelyük alapján, vagy a viselkedésük, a színük, az alakuk, élőhelyek alapján kereshetünk rá a madarakra. Dr. Máriás Tammesék a világ legfejlettebb demokráciájáról, az Indapress adta ki 2023-ban. Dr. Máriás képzőművész eddig ilyen típusú munkát biztos nem tett le az asztalra, ez egy átfogó, mélyreható formátumú nagy könyv, és aki szereti a kortárs képzőművészet, képzőművészetet és az éles, ironikus humort, az egyszerre megveheti mind a kettőt. 150 elképesztő festmény és ugyanennyi kiváló szöveg visz minket egy hatalmas és izgalmas utazásra. Horváth Hilda, Somlai Tibor, Lépj be! Palotáktól lakásokig Magyarországon 1896-1945, ezt is a Corvina adta ki, és tulajdonképpen régi arisztokrata vagy nagypolgári lakások enteriőriébe pillanthatunk be. Ezek az otthonok és berendezési tárgyak mára nagyrészt elpusztultak, de milyen jó, hogy a fotók segítségével mégis sétálhatunk ezekben a lakásokban. Robert Kapa, Budapesti Beszélgetés című könyvét az Open Books adta ki idén. Ugye Budapesten született világhírű fotográfus 1948-ban visszatért a szülőföldjére, és készítette egy riportsorozatot egy amerikai magazin számára a szovjetizálódó Magyarországról. Gazdagon illusztrált könyvez, amelyet Fis Léva utószavai és jegyzetei segítenek még inkább elhelyezni a korban és a történelemben. Végül pedig szintén az Álmok világa, Jill Bobrow, klasszikus vitorlás jachtok, Corvina könyv, ez is 2023-ból. A kötetben szereplő klasszikus vitorlás jachtok története több mint 120 évet ölel fel, és csodás fotók segítségével végigkísérhetjük a 19. század végétől napjainkig a régi és modern típusok minden alfaját. A hajók rajongóinak is ajánlom, meg azoknak is, akik nem tudnak izgalmas ajándékot kitalálni.
A folytatásban pedig néhány szerkesztői ajánlás következik, szintén a karácsonyra hangolódva. Az idei évben az egyik legfontosabb könyv számomra Olga Tokarczuk Nyughatatlanok című regénye volt. A lengyel szerző könyveit 34 nyelvre fordították már le. 2018-ban ő kapta meg az irodalmi Nobel-díjat, végzettségét tekintve egyébként pszichológus, ez a szemléletpont pedig nyilvánvalóan tetten érhető a köteteiben is. A Nyughatatlanok megindítóan szépen beszél az utazásról, az élet, a kapcsolati dinamikákról és krízisekről. Kirajzolódik benne egy házasság drámája, az, hogy miként beszélünk el egymás mellett, miközben a közös nevezőre vágyunk. De történelmi korszakok között kanyarogva megismerhetjük egy 13. században élt tudós harcát is az élettel, szóval felemelő olvasmány. Szintén egy Nobel-díjas szerző következik, Kazuo Ishiguro, Ne engedj el. A 2005-ben megjelent regény tekinthető antiutópiának, amelyben három barát szövevényes kapcsolata, kötődési mintáik és a szerelmeik története bontakozik ki, miközben szervdonornak születve élik, ebből fakadóan örökké terhelt hétköznapjaikat. A halandóságról, az elvesztegetett időről és arról is szól, miért merjük vállalni és megélni, ha szeretünk. A szerző 2017-ben kapta meg nagy erejű munkái után az irodalmi Nobel-díjat, könyveiből gyakran készülnek filmek is, de olvasni talán érdemesebb. Tökéletes ajándék lehet barátoknak Zadie Smith-től a Swing Time, Egymásnak születtünk című regénye. Ha tőle nem a fehér fogakat olvasnánk, akkor ezt érdemes. A Swing Time a szerző 5. könyve egyébként, amely egy megindító felnőtté válás történet, két gyerekkori jó barát kontinenseken átívelő sztoria, akik vegyes házasságokból születnek. A luxus és a mély szegénység közötti áthidalhatatlan akadályokról, a gyökerekről és a gyökértelenségről, na meg az útkeresésről is szól ez a könyv, amely bizonyos tekintetben önéletrajzi ihletésű is, hiszen Smith maga is vegyes házasságból született, egy brit apa és egy jamaikai édesanya gyermekeként. Ha már barátság, és hogy a sok próza mellett lírát is hozzak, Pilinszky János Weiner Pálnak címzett kézirat kötete a sorban a következő. Pilinszky igen gazdag életművét 44 általa kiválasztott és sorrendbe rakott versével foglalja keretbe ebben a kötetben, amely egy ajándék volt pszichiáter barátjának. A kulisszák mögé láthatunk, és egy barátság intimitása is karnyújtásra válik benne. Arról nem beszélve, hogy a Telehold című vers gyönyörűen beszél a találkozásról, a viszontlátás öröméről, és a karácsony pedig azt hiszem pont erről szól. Gondolva a kicsikre, Egressy Zoltán Piszke papa meséi, tökéletes ajándék lehet gyerekeknek, páratlanul szép grafikával készült könyvek ezek, amelyekben még a jó tényleg elnyeri a jutalmát, szóval a felnőtteknek is ad néhány percnyi békét mindegyik története. Dragomán György főzős könyv és az Adjuk meg a módját. Tekinthetünk már sorozatként a József Attila díjas szerző gasztró köteteire. Ez a két könyv nálunk már bizonyított, a nagymamám imádta őket, és ha valamivel lehet ösztönözni a nagyikat arra, hogy merjenek kipróbálni új recepteket is, akkor Dragománnál jobb meggyőző erővel kevesen bírnak. Jó étvágyat, jó olvasást, boldog karácsonyt mindenkinek!